simán elolvastam,
attól én kérdeztem.
14-es verset fogjuk olvasni. Kérlek, majd ismételjétek, hogy tanám az utcán. Nájam arhati vajkunta, páduló paszarpana, szambávitáma tisztata,
Szádubi parjupászita,
nájam arhati vajkunta,
Vatanára, 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 Vatanára,
fejébe szállt a dicsőség, és most azt gondolja, én vagyok a legjobb. Arcátlan és nagyon fontosnak tartja magát, ezért nem érdemli meg az Úr Visú Lótusz lábának oltalmát. Azért a Lótusz lábét, melyet valamennyi szent imád. Hát ez egy nagyon szép és nagyon mély mondani valókkal rendelkező vers, és nagyon örülök, hogy ezt kaptam, mert nagyon hasznos az én lelki életemben is. Ugye ebben a fejezetben arról olvashatunk, hogy Pálvati Dévi megátkozza Csitakétu Maharádzsot, azért, mert ő úgy gondolja, hogy sértést követett el a férje ellen, az Úr Síva ellen. És hát sajnos nem tudtuk jutani most az utóbbi hetekbe leckéke, nem tudom, hogy mennyi beszéltünk, de gondoltam, hogy egy pár szót így bevezetésképpen így fontos mondani arról, hogy megértsük Csitakétu Maharádzsnak a helyzetét. Mert hogy igazából korábban is már olvashattunk róla, és itt derül ki, ugye korábban mi Britrál szülökként találkoztunk így az éneknek a korábbi fejezeteiben Csitakétu Maharádzsa, akkor ebben a fejezetben tudjuk meg, hogy ugye úgy lett Britrál szüle, hogy Pálvati Dévitől kapta ezt az átkot, hogy démonok családjába szülessen meg. Ugye korábbi fejezetekben is láthattuk, hogy Britrál szüle démonként azért nem egy közönséges személy, szóval hogy nagyon-nagyon szép tulajdonságokat mutatott, nagyon-nagyon szép aktaként viselkedett ő. És nagyon fontos, hogy ezt értsük, hogy ugye itt a vers az azt írja, hogy fejébe szállt a dicsőség, hogy nagyon fontosnak tartja magát. De hogy valójában kell látnunk, hogy ő nem egy büszke személy, és hogy ez nem így történt. Hogy igazából amit itt látunk, ezek a történések, ezek egy kedvelései az Úrnak. És hogy sokszor nagyon nehéz megértenünk ezeket a fajta kedveléseket, amikor azt látjuk, hogy bakták, emelkedett bakták helytelenül viselkednek. De hogy Tamár Krisa Maharádzsnak van erre egy nagyon szép példája egyik leckéjében. És ezt a példát hozzam, hogy ugye van ez a mondás, hogy az anyós ugye lányán keresztül tanítja a mennyét. És hát igazából itt is ez történik, hogy Krisa sokszor egy másik személyen keresztül tanít minket, egy emelkedett személyen keresztül tanít minket, és kell látnunk, hát egy ilyen indirekt módon, és kell látnunk, hogy amit itt Csitakétu Maharádzsnak tanítanak, az igazából nem neki van szüksége ezekre a tanításokra, hanem nekünk van szükségünk erre. És hogy Krisa azért teszi ezt, hogy ilyen indirekt módon tanít minket, mert hogy tudja ezt a hajlamunkat, hogy sokszor úgy nehezen fogadunk el így instrukciókat, vagy nehezen tudunk meghallani kiavításokat, tanításokat, és akkor hát egy ilyen kíméletesebb módon egy szép baktáját használja erre, hogy rajta keresztül mi is tudjunk tanulni és okulni. És akkor ugye nézzük, hogy mit ír itt a vers és a magyarázat. Hát ezek ilyen nagyon egyértelmű és nagyon erős kijelentések, amiket itt olvashatunk. Ugye arról van itt szó, hogy aki büszke, aki másoknál jobban gondolja magát, aki önhit, az egyszerűen nem érdemli meg az Úr lótuszlábának az oltalmát, illetve nem, hogy csak nem érdemli meg, hanem nem is alkalmas arra, hogy menedéket vegyen az Úrnál. Ugye a magyarázatban Srila Prabhupád ezt megfordítja egy ilyen direkt kijelentésé, hogy alázat és szerénység nélkül nem tudunk az Úr lótuszlábához ülni. Tehát nem kaphatunk menedéket, hogyha nem vagyunk alázatosak és szerények. És akkor így gondolkoztam, ugye, amikor készültem, hogy igazából így mit is jelent az, hogy menedékben lenni, szóval mit jelent az Úrnak a menedéke, az Úr lótuszlábának a menedéke. És hogy menedéket ugye legtöbbször, hát elsősorban baktákon keresztül kapunk, lelki tanítómesteren keresztül kapunk, szentírásokon keresztül kapunk, szentnéven keresztül kapunk. És akkor ahogy ezen gondolkoztam, akkor úgy, hát így az világos kijelöltem, hogy igazából ők mind személyek, szóval hogy a bakták személye, lelki tanítómester is egy személy. A szentírások, hát ez is egy érdekes dolog, ez Guru Maharádzsom nagyon sokszor szokta így hangsúlyozni, hogy amikor olvasok a Srimad Bhágavatamot, olvasok a különböző szentírásokat, akkor azt egy olyan tudatba kell olvasnunk, hogy mi akkor ezekben a szentírásokban szereplő emelkedett személyekkel társulunk. És hogy látnunk kell, hogy ezek nem csak ilyen történetek, meg ilyen mesék, hanem ezek valós személyek, akiknek megkaphatjuk ilyen módon a társulását. Tehát akkor a szentírásokon keresztül is személyekkel társulunk, és a személy is ugye maga, ő is egy személy. És hát azon gondolkoztam, hogy akkor ennek kapcsán úgy beszélhetnénk arról, hogy arról fogok beszélni, hogy hogyan kell személyekkel viszonyulni ahhoz, hogy menedékbe lehessünk. És hát eszembe jutott ennek kapcsán Déva Kimatazsinak egy nagyon-nagyon szép leckéje, amit most legutóbb nyáron tartott, amikor itt volt. és amiben arról beszélt, hogy mit jelent valójában menedéket venni és menedéket adni. És azt elemezte, hogy igazából miért elengedhetetlen ez a lelki életünkhöz, hogy ezt megtanuljuk, és hogy igazából miért van az, hogy ez jelenti, hogy ez a menedékvétel és menedékadás jelenti a lelki kultúrának az alapját, és ez jelenti a lelki életben való fejlődésünknek is az alapját. Az, hogy igazából ezeket az elveket milyen megértsük. Szóval, hogy ezek ne csak egy külsődleges dolgok legyenek, hogy akkor kérem a menedéket, adjátok a kegyet fel, kérem a menedéket, hanem hogy értsük azt, hogy milyen a szívünkből, miért elengedhetetlen ez, hogy menedéket vegyünk, és hogy valójában ez mit jelent. És hát a leckétől azzal kezdtem, hogy hát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni, hogy mit jelent menedékben lenni, menedéket adni és venni, akkor először meg kell értenünk, hogy milyen különbség a materialista és a transzcendentalista életfelfogás között. Mert úgy, ugye a két szemlélet az egymásnak teljesen ellentmond, teljesen különböző alapról indul. Ugye a materialista életfelfogásban mi az életnek a célja?
Az
érzéki kielégítés. Még szemben a transzcendentalista életfelfogásra, ott mi az életnek a célja?
Tessék?
Igen. Hát végül is az önmegvalósítás, szóval, hogy a Krisna prémának az elérése. Igen. Az Isten tudat. És akkor, hát ez a két különböző cél, ha csak ezt nézzük, ezek nagyon különböző működéseket határoznak meg az életbe, vagy determinálnak. Szóval, hogyha nekem az a célom, hogy az anyagi érzékeimet elégedetté tegyek, akkor egészen másképp fogok viselkedni a kapcsolataimban, más prioritások lesznek az életemben, még hogyha az a célom, hogy Isten tudatra tegyek szert, hogy az önmegvalósításban fejlődjek, akkor megint egy másfajta módon fogom élni az életemet. És hát ha nézzük azt, hogy amikor az érzékkielégítés a cél, akkor mi jellemzi a kapcsolatokat, akkor ugye nem túl szívderítő dolgokat fogunk látni. Szóval ilyenkor, amikor mi a saját magunk elégedettségére és érzékkielégítésre törekszünk, akkor a kapcsolatainkat így kihasználás, kizsákmányolás, hát egy ilyen kölcsönös kihasználás fogja jellemezni, hatalomra való törekvés, másoknak az elnyomása, figyelmen kívül hagyása, versengés, csalás, irigység, hazugság, büszkeség fogja ezeket jellemezni. És ugye itt már visszaköszön az, amit a versben olvashatunk, hogy ez a büszkeség, ami a kapcsolatokban ugye úgy nyilvánul meg, hogy én felsőbbrendűnek gondolom magamat a többieknek. Hát én jobb vagyok. Ő is úgy jó, meg hogyha az érzékkielégítésem úgy kívánja, akkor azért úgy ugye elbakargatott egymását, tehát én is kicsit úgy az egóját, hogy megsimogatom, ő is az enyémet, de valójában azért tudom, hogy én jobb vagyok. És hogy amikor ez a mentalitás van, akkor ugye nincs ott a tisztelet a kapcsolatban, ami az alapja lenne minden kapcsolatnak. És ha nincs ott a tisztelet, akkor nincs ott a szolgai hangulat sem. Mert hogyha nem tisztelem a másikat, akkor most mit szolgáljam én, hát oldja meg magának az életét, hogy én is csinálom a magamét, ő is csinálja az övét, és akkor hát nyilván én jobban csinálom, mint ő, de ő is csinálja, ahogy tudja. És igazából, amikor ezek a dolgok jellemzik a kapcsolatokat, akkor ez azt jelenti, hogy ott igazából nincs kapcsolat. Szóval igazából akkor ezek nagyon felszínes viszonyok, és nagyon tartalom nélküli viszonyok, ami még bennük az a vágy, hogy én az érzékkielégítésemet azt úgy megfelelően tudjam menedzselni. És ugye, hogyha visszakanyarodunk a vershez, akkor ezzel tudjuk kapcsolni, hogy ugye arról beszél, hogyha materialista módon gondolkozunk és cselekszünk a kapcsolatainkban, tehát a tetteinket ez az érzékkielégítés motiválja, és ott van benne a büszkeség, ott van benne a tiszteletlenség, ott van benne az, hogy én másokat használni akarok arra, hogy az én érzékkielégítésemet így támogassák, akkor nem fogunk tudni menedéket kapni sem baktáktól, és végső soron nem vagyunk képesítettek arra, hogy az Úrnak a menedékét megkapjuk. Hát, ahogy mélyen belegondolunk ebbe, akkor azért ez egy elég kemény jelentés, hogy egy elég mély dolog, mert hogy valójában mindannyian ebből a materialista kultúrából jövünk, hogy ebben nőttünk föl, így mélyen belénk van égoldva, hogy igazából hát így részei vagyunk ennek a kultúrának. Szóval úgy gondolkozunk, hogy hát nagyon fontos az én személyem, én nagyon-nagyon ügyes vagyok, és akkor vagyok sikeres az életemben, hogyha én egyedül el tudok érni a dolgokat, másokat meg tudok előzni, hogyha én úgy látják, hogy így mennyire egy egyedi ember vagyok. És erről szól minden, hogy ebben a propagandában ülünk fel, ami ezt mondják, hogy legyél te a legjobb, előzz meg mindenkit, ne foglalkozz mással, a te sikered a lényeg. És hát ebből az alapból ugye elég nehéz úgy valami jót kihozni, de hogy hát itt van az Úr Csaitanya, és ő így nagyon kedvesen így eljött és segít nekünk. És akkor tanít minket arra, hogy ezt a mentalitást, ezt a materialista attitűdöt hogyan tudjuk legyőzni. És akkor adja ugye ezt a tanítást, hogy Trinada Pisuni Csinálta Róli Vasszalismen, Amálina Amánadénak írtam ilyen szadávali. Tehát, hogy akkor legyünk alázatosak és béketűrőek, és mindenkinek adjunk meg minden tiszteletet, és nem álljunk cserébe semmit. És igazából, ha ezt a tanítást próbáljuk magunkivá tenni, és nagyon-nagyon komolyan alkalmazni az életünkbe, és próbáljuk ez alapján működtetni a kapcsolatainkat is, akkor ez el fog vezetni minket oda, hogy szépen lassan egy lelki alapra fogjuk tudni áthelyezni az életünket. Ugye beszéltünk arról, hogy a lelki kultúrában a cél az önmegvalósítás, az istentudat, és hát elmondhatóak, amikor ebben a kultúrában éljük a kapcsolatainkat, hogy teljesen az ellentéte jellemzi ezeket a kapcsolatokat, mint amiket elmondtunk. Tehát egy lelki kultúrában, vagy vajsnavák között, bakták között a kapcsolatok jellemzői az, hogy mindenki próbálja szolgálni a másikat, ott van ez a szolgai hangulat, ott van a tisztelet, ott van az, hogy próbálunk együttműködni, hogy alázatosak vagyunk, hogy megértjük azt, hogy mi függünk egymástól, tehát hogy mi függünk Krisnától, függünk a baktáktól, és hogy ebben a menedékvevő hangulatban próbáljuk élni a lelki életünket, meg a mindennapi életünket. És ott van ez a szeretet a bakták felé. És igazából, hogyha ezek megvannak, akkor valójában tudnak a kapcsolatok mélyek és tartalommal teliek lenni. Nem pedig úgy, mint az anyagi kultúrában, ahol érdemi kapcsolat, a szíveknek a találkozása nincs ott, mert hogy csak rólam szól az egész kapcsolat. És hát ugye mi szokva vagyunk ehhez a materialista életfelfogáshoz, és hogy nem értékek számunkra ezek a lelki értékek, vagy legalábbis én magamról beszélek, hogy én biztos, hogy nagyon nehéz így mélyen ezeket a dolgokat elfogadni a szívembe, hogy ezek a valódi értékek. Szóval, hogyha materialistaként gondolkozunk, ahogy én sajnos gondolkozom, és akkor azt halljuk, hogy így függeni kell valakin, szóval akkor ez egy nagyon-nagyon rémisztő dolog, hogy így valakitől így függővé tenni magamat. Holott igazából ez a helyzetünk, szóval ez nem választás kérdése, nincs választásunk, szóval hogy milyen függő helyzetben vagyunk, de hogy ez egy idő, meg ez egy folyamat, amíg ezt meg tudjuk érteni, és mélyen a szívünkbe ezt ugye el tudjuk fogadni. És hogyha akarunk ebben változni, ebben a materialista felfogásunkban, akkor úgy szükségünk van egy nagy paradigma váltásra. Szóval abban, amiben felnőttünk, vagy azt, amiket hozunk így az életünk, korábbi életünkből, akkor ezeket meg kell változtatni, és meg kell változtatni azt, ahogyan látjuk a világot. És hát igazából ez szolgálja a Krisna tudat. Szóval ez az összes lelki gyakorlatunknak a célja, hogy így a szívünk és a tudatunknak a mély változását így előidézze. Szóval a lelki élet az nem lehet egy külsődleges dolog, nem lehet egy felszínes dolog, mert igazából akkor nem éri el a célját. Szóval, ha mi felszínesen gyakoroljuk a lelki életünket, akkor nem fog változni a szívünk. És igazából, hogyha mi akarunk tiszta szeretetet elérni, szóval, hogyha el akarjuk, sikeressé akarjuk tenni a lelki életünket, akkor kell, hogy változni a szívünk. És a szívünk úgy fog változni, hogyha változnak a kapcsolataink. Szóval, ha megtanuljuk valóban mélyen élni a kapcsolatainkat, és megtanulunk megfelelő módon viselkedni baktákkal, megtanulunk megfelelő módon viselkedni minden élményen igazából. És hát ez egy nagyon mély dolog, és nagyon mélyen a szívben történik. És hát ez alapján lehet azt mondani végül is, hogy a lelki életünknek a sikere egy szempontból függ azon, hogy a másokkal való kapcsolatainkban hogyan viselkedünk. És ugye itt arról beszél a vers, hogy menedékben lenni. És ezt annyiszor halljuk, meg annyiszor olvassuk, hogy meg kell kapjuk a bakták kegyét, meg menedéket kell vennünk a baktáknál. És hát énekeljük minden reggel, és Srila Prabhupádnak is, hogy kérlek, légy kegyes hozzám, és add Lótusz lábai árnyékát, add az oltalmát, a menedékét. Mondjuk egymásnak is, hogy kedves Prabhu, kedves Mataji, add a kegyedet, add a menedékedet. De hogy igazából sokszor úgy nem tudjuk, hogy ez mit jelent, hogy valaki így adja a menedékét, vagy hogy hogyan is válhatunk alkalmassá arra, hogy menedéket vegyünk. És persze nagyon fontos az is, hogy ne csak akarjuk menedéket venni, és hogy akarjuk menedéket adni is másoknak. Ez mondjuk egy egész külön önálló leszkének, vagy sok önálló leszkének lehetne témája, úgyhogy ebben most nem nagyon akarok belemenni. Hát csak annyi erejéig, hogy igazából amíg mi magunk nem tanuljuk meg, hogy hogyan megyünk menedékbe, és hogyan folyamodjunk menedéket, és hogyan fogadjuk el azt a fajta oltalmat, amit az Úr ad, akkor addig mi másoknak se tudunk menedéket adni. Szóval ez egy illúzió, hogy én nem veszek menedéket senkitől, de én tudok adni bárkinek is menedéket. És akkor gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mi áll az útjában annak, hogy menedéket vegyünk. Mert igazából ez egy végtelen egyszerű dolognak tűnik, de valami miatt mégsem megy az, hogy olyan mélyen mi áll a szívünkbe, hogy menedéket próbáljunk venni. És mit gondoltuk, hogy mi az, ami az útjában áll ennek? Itt a vers ezt megmondja nagyon tisztán. Én a büszkeség. Mert hogy valójában mit jelent menedékben lenni, vagy menedéket venni valakinél. Szóval, hogy amikor mi menedéket veszünk, vagy ahhoz, hogy tudjunk menedéket venni, ahhoz először be kell ismernünk, hogy mi nem vagyunk tökéletesek. Szóval, hogy be kell ismernünk, hogy vannak dolgok, amiket nem látunk megfelelően, vannak dolgok, amiket nem tudunk egyedül megcsinálni, és hát ez igazából segítség.